külön kapukulcsot is csináltatott, és azok bejártak hozzám, mikor nem volt otthon az ura. Doba pedig nem tudott semmit, de semmit legalább nem mutatta. Hivatalában kitűnően teljesítette magasztos kötelességét, páratlanul osztva az igazságot másoknak. De aztán feleségével, meg a felesége barátaival beült a Széchenyibe, Virginiára gyújtott, és hallgatott. Most is hallgatott. A kaszinó páholyból Füzes Feri és Galló könyökölt ki egy csomó tanácsnokkal, városi úrral, kik egyúttal a színügyi bizottság tagjai. Ezek most egyszerre fölkeltek, belépett Gyalokai, Szél Kálmán új főispánja. Gyalokai valóban agilis embernek látszott, amint a sárszegi közlöny többször megírta róla. Fürge, kéneső eleve mozdulatokkal, torzomborz bajusszal, mely kuszáltan fölfelé borzolódott, és oly tömörnek rémlett, mintha a főispán úr bajusz keféjét is benfelejtette volna. Csupa szelességből és agilitásból. Két bajusz kefét, a bajusz két szárában. Folyton izget mozgott, hajlongott, integetett. Nem tudott ültőhelyében maradni. Mihelyt leült, azonnal fölpattant, mintha parázsá válna alatta a szék. De mindig ugrált. Holmi nyugtalan, virgonc rágcsálóhoz hasonlított. Leginkább egy vidrához. Alig, hogy kezelt az urakkal, Vajkai ég felé köszönt, mire Ákos is előbújt a fél homályból, és a főispán úr páholya felé fordulva meghajtotta magát. A közönség váltakozva a főispánt és Vajkait látcsövezte. Szerencsére nem sokáig tartott. Kopogott a karmester, és rázendítettek a nyitányra. Sokan ismerték már a gésák kedves dallamát. Akadtak olyanok is, például a pribocai lányok, kik már többször végignézték az előadást, és a dalokat kívülről tudták, zongorázták mind a négyen. Ákosnak azonban merőben új volt minden. Nem csak a közönség, hanem a kivilágított Rivalda, a Cortina és az állarccal, melynek tátott szájából írótól figyeget ki. Amint a függöny felgördült, elállt szeme szája. Előre hajolt, hogy minden figyelmét központosítsa. A keleti regék tündérvilága elevenült meg előtte. Sárga, piros, zöld, lila cikázott színek, melyek összekeveredtek mozgásokkal, hangokkal, szavakkal, új ismeretlen érzésekkel, régi, ismert ábrándokkal. A színpad kápráztató volt. A japáni teaház homlokzatát látta, lampionok lengettek az indigó kék ég hátterében, és a csöpp teaházi lányok, a gésák karban énekeltek. Egy-egy szófoszlány megütötte fülén, boldog Japán, még egy ilyen ország nincs igazán, csak a mennyország. Finom teát, csak mi ki nálunk venni, tehát tessék, mi nálunk! Japán, súgta oda feleségének. Igen, Japán, 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 Sárszegen. Ők az előadást nem tudták pontosan követni. Az, ami a nézőtéren és színpadon történt, a különböző térbeli és időbeli események összezagyválódtak előttük valami cifra gombolyaggá, melynek pászmáit és szálait nem mindjárt sikerült kigubancolniuk. Az asszony a színlapot betűzte egy ideig, a kardalos nők neveit olvasta. Virág Márta, Jó Anni, Feledi Teréz, Labanc Lenke. Most a színfalak mögött dalolt valaki, szintén a kar dallamát, és mindenki figyelt a láthatatlan énekesnőre, ki egyszerre zajosan kilibbent. A nézőtér tapsolt, és a zenekarból óriási virágkosarat nyújtottak föl, melyet a karban elhelyezkedő első gésa hajlongva a színpadra emelt, aztán félretett. Orosz Olga volt, a primadonna, a híres, a gonosz, az érdekes, kiről annyi mindent beszéltek. Ákos elkérte feleségétől a látcsövet, szeméhez igazította, a nagyító üveg két kerek kristály körébe csak hamar belépent a primadonna. Mimózát alakította, az első teaházi énekesnőt, kinek akárcsak a többinek foglalkozása a szerelem. Japáni fölfogás szerint nem megbecstelenítő kenyér keresete a gésának az, hogy áruba bocsátja testét. Bő, virágos kimonót hordott, fehér selyem cipellőt, mimóza frizurát és két oldalt kecsesen krizantémet tűzött belé. Mandula szeme a szemöldök fekete íve alatt tétován rémlett feléje. Rivalda lámpái visszás fényükkel úgy világították meg ezt a szemet, hogy nem lehetett eldönteni még látcső segítségével sem, hogy vajon fekete vagy kéke. Néha valóban feketének látszott, néha kéknek, legtöbbször pedig a kettő között ibolya fényben ragyogott. Mintha kisé kancsi is lett volna, de ez jól állott neki. Aztán tekintete is érdekes volt. Mindenkinek egyszerre a szemébe nézett. Mindenkivel, ki a nézőtéren volt, egyszerre foglalkozott. Mindenkit igyekezett megbűvölni valami felületes, tartalmatlan kedvességgel. A hangját túlzás lenne szépnek nevezni. Tompa volt. Halk, fátyolos. Amint a prózára tért át és csevegni kezdett, minden mondata után kacagott, kisé rekedten. Azt mondták, sokat cigarettázik és pezsgőzik. Attól olyan rekedt. Ákost maga a cselekmény nem érdekelte, mert kevésre becsülte azokat a koholt históriákat, melyeket emberek találtak ki, és mint heraldikus, a címertan tudósa ragaszkodott a történelmi igazsághoz. A regényt, színdarabot nem tartotta komoly dolognak. Nem is olvasott semmiféle munkát, hol a képzelet otthagyta bűvös nyomát. Fiatalabb korában belekezdett egyikbe másikba, de untatta. A társaságokban olykor, ha könyvről esett szó, megjegyezte, hogy csak annyit olvas, amennyit hivatali kötelessége megenged. De hivatali kötelessége semmit sem engedett meg. Ennél fogva semmit sem olvasott. Egy ízben áttanulmányozta Schmidtnek a jellemről szóló művét. Ezt dicsérte, sokáig ajánlgatta ismerőseinek. Elvben általában azokat az épületes elmemozdító könyveket kedvelte, melyek erkölcsi igazságokat tüntetnek föl. Kölcsönhatást a magukban érthetetlen, zavaros tények közt. Oly tanulságot például, hogy a munka megnyeri jutalmát, vagy a rossz előbb-utóbb elveszi méltó büntetését, és abba a kellemes káprázatba ringatnak bennünket, hogy senki sem szenved érdemtelenül, senki sem hal meg ok nélkül gyomorrágban. De hol van itt az összefüggés?